A bútorokat biztosította a beliani.hu.
Korrekt minőség remek áron kényelmesen. A műsort támogatta a kocsiguru.hu.
Az egy kanapén egy saját gyártású műsor. Ha támogatnád a munkánkat, rendelj egy menő pólót a mottót.hu-ról, vagy ha kíváncsi vagy a videók bővített változatára, válaszd a csatornatagság funkciót. Egy kanapén Tóth Gabival.
Madács Csergő, szép napot kívánok valamennyi jötöknek, én Osvágy Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltám YouTube csatorna. Élhetnék ilyen nagy szavakkal, hogy média történeti pillanat és társai, de hát azért erről szó nincsen. Ellenben viszont ezt tényleg el kell mondani, hogy az első olyan eset, amikor én valakiről mondjuk, hogy nem túl pozitív véleményt formáltam el, és utána eljött a kanapémra beszélgetni, hát 2005-ben a zsűri azt mondta, 2004-ben a zsűri azt mondta a Megasztárban, hogy úgy látszik, hogy egy családban nem csak egy csoda születhet. Itt van velem a tapolcai könnyező Madonna hölgyeim és uraim, Tóth Gabi. Hello!
Hello!
Hello. Na, hát
most,
itt
hogy
van.
Ennyien néznek, muszáj voltam eljönni
ezt
már.
Ezt akartam mondani, hogy figyelj.
Két éve írsz rám, tuti nemet mondok.
Rádírtam. És vissza se írtál.
Nem olvasok Messengert.
Igen, utána le.
Mert hogy én a privát Facebookomat régen rajongóinak használtam, mert annyira okos voltam, hogy nem tudtam, hogy már lehet létrehozni ilyen lájkolós oldalakat, és akkor én itt mindenkit visszaigazoltam.
Aha,
azt sem tudom, hogy kik az ismerőseim. Szépen így évről évre törlöm őket.
Ja, mindegy, én úgy voltam vele, tudod, nem ír vissza, jó van, akkor elkezdem utálni, akkor kritizálom. Ez így történt, ez mindig így van. Mindig így van.
Hát így könnyen utálsz meg embereket, meg szeretsz meg újra. Ez
persze,
viszont jó?
Persze. Ne, egyébként nagyon jól látod, nem vagyok, tehát én nem vagyok haragt, sőt, nincs az, hogy utálok valakit, tehát valakire elmondom a véleményemet, én nagyon jól alszom utána. Tehát, de tényleg, és akkor néztem, és elmondom, hogy jön a Sztárban Sztár leszek, mondom, Tóth Gabi is benne van, Úristen, a Tóth Gabi benne van, és ilyen, és tudod, és ez engem nagyon fura volt, hogy mi volt ez? Mi az, amit én láttam, szerinted?
Amit, hogy kimondtam azt, amit más nem mer kimondani, és ezt gondolja?
Nem, ez nem baj, ezt én is kimondom, inkább a hogyan része volt nekem fura.
De ma is mondj egy konkrét példát.
Hát, például amikor ott volt egy srác, és utána tudod, ott hajlakkal, nagyon teátrálisan, azt hiszem nőnek volt öltözve, Pista Béla, mit tudom én, nem tudom, hogy büdös volt.
Ez az ember a saját magát lejáratva azt mondta nekünk, hogy ő énekesi babérokra törve, mindenféle énektanárhoz eljárva, ő ehhez a szakmához ért, és nem érti, hogy ő miért ne kerülhetne be ebbe a műsorba.
Hát ez oké, de hogy ez oké, tehát a hangja szar volt, csúnya is volt, énekelni nem tud.
És
tudod,
olyan hogy szaga az, hogy... volt, hogy én terhesen, én ilyet még nem éreztem. Hát egy olyan dolog, hogyha most a te parfümöd megérzem, és tök finom, na most ez terhesen, ezt úgy érzem, hogy lehet, hogy ki kell mennem a WC-re hányni. Na most ez az ember bejött, és olyan mosdatlanul, olyan tiszteletlenül, annyira közönségesen, hogy volt az a pont, ahol én azt mondtam, hogy én minden energiámmal azon leszek, hogy ezt az embert elvegyem a hitét ebből az egészből, amit csinál. Egyrészt saját maga érdekében. És tudod, hogy ki tanította meg nekem ezt? Két ember, az Alföldi Robi és a Siver Takács László, aki azt mondta, hogy az egyetlen dolog, amivel megajándékozhat másokat, az az őszinteség. És hogyha te csak úgy hát, éppen, hogy csak csinálgatod...
ők ennek nagymesterei.
Figyelj, én azt mondom, hogy ha valaki oda bejön, ilyen szintű tiszteletlenséggel irántunk is, hogy legalább nem zuhanyozna le, vagy legalább lenne tiszta, és tisztelné meg a színpadot, és az egész előadói milliót azzal, hogyha még szar is vagyok, de legalább tiszta a testem, akkor azt mondom, hogy, és itt mondtuk, pont a Beával beszélgettünk, aki itt ül a háttérben, hogy én az igazán hátrányos helyzetű embereket, és azokat, akiknek bármilyen jellegű segítségre van szüksége, én mindig felemelem és támogatom. Azokat az embereket, akik azért jönnek oda, hogy egyrészt szórakoztassák az embereket, kiteszi magát annak, hogy kinevettesse magát, azokat én szeretném mindenemmel elrettenteni attól, hogy ezt többet ne csinálja, és talán még ettől meg is védem őt.
Én ezt tudom, tehát van, akit nem lehet meggyőzni arról, hogy őt nem szabad felengedni a színpadra, és pont tőled vártam azt, aki azt mondja, hogy jó, én ezt nem csinálom. Tehát az, hogy beküldtök ide félfogyi embereket énekelni, hogy nekem az nem.
És honnan tudod, hogy nem csináltam?
Nem tudom, hát mert ez nem jött le, mert ez nyilván nem jött le a képernyőn.
Hát ez az, de az, hogy mondjuk hogyan, mint van vágva egy ilyen adás, amit te is nagyon jól tudsz, hogy napi 17 órában ott ülsz, és ebből összevágnak egy nem tudom hány órás anyagot. És hogy ezt úgy vágják össze, ahogy ezt nyilván kifele megbotránkoztató, valamilyen érzést fog kiváltani. Az egyik nap ez a szimpatikusabb, ahogy a nyerőpárosban is most láthattad, hogy az egyik héten a Rácz Jenő volt a gyűlölettárgya, a másik héten a Dérheni volt a gyűlölettárgya.
Ó, Dérheni minden héten az volt.
Ne menjünk bele, igen.
Dérhenit hosszú ideig ki tudtok
tolni. De hogy itt is voltak olyan szituk, amikor mondjuk a Horváth Tomi volt a hisztérika, a Tóth Gabi volt a megbotránkoztató, a Berecki Zoli volt a nagy megmondó, és a többi. És igenis volt olyan, amikor bejött egy ember, nem is egy, aki pánikramot kapott a színpadon, én vittem neki vizet, én kísértem ki a színpadról, én nyugtattam meg. Na most onnantól kezdve, hogy valaki bejön a színpadra, ő megállíthatatlanul meg akarja mutatni a művészetét úgy, hogy te is tudod, hogy hülyét fog magából csinálni, úgy, hogy ő azt hiszi, hogy az jó, amit csinál, úgy, hogy az egész stúdió, Zsolti, én ilyet még amióta élek nem tapasztaltam, hogy valaki bejöjjön, és ilyen mosdatlanul, ennyire tiszteletlenül, ennyire méltatlanul ehhez a színpadhoz így viselkedjen, azon nem tudok, nem megy. És álszentségnek, nettó álszentségnek tartom azt, hogyha valaki egy ilyen szituációban máshogy reagálna. És ahogy láthatod, a Pápai Jóci sem reagált másképpen. Sőt, ő volt az első, aki kimondta, mert mindannyian ott voltunk, és ő nem is volt terhes, tehát nem magyarázkodni akarok, csak el akarom mondani. Szászlónak is egy a vége, aztán szerintem ebben nem volt ennyi, hogy ennyit kelljen erről beszélni, sajnálom, hogy neked ez csalódást okozott, bár hogyha annyira ismersz és tudsz. Én mindig felemelem az embereket és segítem őket, és amióta én hát ebben a szakmában vagy, igen, de ez az ember ez nem egy hátrányos helyzetű ember volt. Most, hogy mondod, hogy ez hogy bennmaradt, ahogy ott büdös volt, és ezt ilyen nagy teátrálisan ott kifejtettem, ezért is szarul érzem magam egy kicsit, igen. Úgyhogy bocsi, remélem nem haragszol már rám. Nagyon szeretlek.
Egyébként mi a véleményed? Te egy, hogy mondjam, jó, de közben rossz példa vagy erre, hiszen te és pont a tesód is mind a ketten tehetségkutatóból indultatok. Abban az időben a tehetségkutatóból való elindulás az még jelentette azt, hogy országszinten Magyarországon, amit sztárnak hívunk, azt meg lehet ugrani. És meg is ugrottátok. Viszont most, amikor ugye évről évre van egy tehetségkutató, hát ez tényleg tehetségkutató végétől a következő elejéig tart ez a sztárság, amit ott kap az ember. Van értelme szerinted ezeknek?
Szerintem nem kéne. Szerintem én már a harmadik Megasztár után gondoltam azt, amit a Magdi nyert, hogy most szerintem egy jó pár évre le kéne ezekkel állni. És mondjuk egy legalább 5 évet, megvárni egy következő generációt, meg még egy következő generációt.
De utána megkaptuk a Radics Gigit.
Egyébként igen, tényleg
tehát
volt a Gigi is, de hogy ugye nem csak a Megasztárról beszélünk, hanem párhuzamban még rájött a Csillag Születik, rájött még a Voice, rájött még az X-Faktor, nem tudom mi, és még arra
Rising
is
jött,
és Rising Star, és a nem tudom mi. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ennyi ebben a kis országban nincs, nem lehet kitermelni, viszont drámát mindig fel lehet fűzni ezekre a történetekre, mindig lehet egy életutat végigkísérni, aki mellé az emberek állnak vagy ellenállnak. Ezért mindig lesznek ezek a műsorok. A mostani fiatalok már azért sokkal tudatosabbak, tudják, hogy ott kell a kamera előtt mozogni. Hát most figyelj, mi beültünk oda, azt se tudtam, merre van az előre kamera. Hát remegett a kezem, amikor beszélnem kellett egy riporterrel, hogy most hogy kell, egyáltalán mit kell mondanom. Ezek meg már olyan ambíciókkal ülnek be 14 évesen, meg 15 évesen, hogy valahol
hát,
hogy már
a social médiában már tulajdonképpen megtanulják.
Megtanulják, tudják, hogy kell magukat eladni, hogy kell felépíteni magukat. És lehet, hogy valószínűleg ez volt a bája annak az első kettőnek, hogy lejött az esetlenség, vagy az a kicsit ez a kiszolgáltatottság állapot rólunk, hogy tényleg egy vidéki millióból feljöttünk ebbe a nagyvárosba, azt se tudjuk, merre van az előre, nem tudjuk, mit akarunk, csak énekelni szeretnénk. És valószínűleg ennek a varázsa már így egy kicsit így elkezdett eltűnni.
Harmadik lettél, és 2005 legjobb női hangja.
És mindig harmadik lettem, egyébként tudod mi, ez az érdekes minden versenyben, amit...
A Sztárban is?
A Sztárban is harmadik lettem, a Dalban is harmadik lettem, igen.
De én még akkor nagyon nagy Tóth Gabi rajongó voltam, tehát számomra elképzelhetetlen volt az, hogy a pápai Jóci nyerjen.
Tudom, meg nyilván, mint szakmai társ, én nagyon-nagyon örültem, mert kvázi ezzel a Jóci visszakerült a szakmám, és azért vannak neki jó dalai, azt gondolom.
Egyébként ezt nagyon jól látod, hogy a Jócinak tényleg, egyébként a Jóci is egy csodálatos előadó, de nekem a hosszú idők az hát az ott jobban tetszett, de mindegy, hát most ez
az
nyilván...
Ezt az egész projektet folytatni fogom egyébként, csak azt éreztem, hogy akkora ellenállást éreztem a projekt iránt, hogy akkor utána el kellett távolodni.
Ott inkább a név miatt volt, nem az ellenállás, a Totova név miatt.
Figyelj, egy olyan név miatt, amit kvázi nem én adtam magamnak, hanem tehát határon túl, amikor elmentem fellépni, ugye hát általában a két nyelven konferálják fel az embert, akár felvidéken is a színpadra, és kvázi engem egészen már 2000 9 óta Totovának hívott mindenki, a stáb, a zenekarom, mindenki. Tehát, hogy mi nem ruháztuk föl ezt az egész dolgot ekkora politikai vagy történelmi háttérrel, főleg nem úgy, hogy én azért a felvidéki ismerőseimnél utána mentem ennek a dolognak, és most már bárki leveheti az ovát a nevéről. De a nevek nem bántják az embereket, az emberek bántják az embereket. És én akkor is ezt írtam ki, tehát, hogy itt volt egy név, amiben ráadásul ugye a világzene, mint olyan is megjelenik valamennyire, hiszen az összes létező kultúra, ami itt akár Európában és bizonyos kontinenseken is egybe övez minket, ebben a folkos projektben is megjelent, és ezért gondoltuk ezt a találó nevet. Nem gondoltam, hogy ebből ekkora balhé lesz, pláne nem úgy, hogy bárkit kérdeztem, felvidéki barátaimat, mindenki azt mondta, Gabi, hagyjad már, ebből senki nem csinál gondot. Gyába módon vissza is táncoltam belőle. És azért ezt így most így már nem tudom hány év, 3 évvel később, hogy félretettem ezt az egészet, érzem, hogy ennek újra neki kell esni.
Tehát akkor, ha nem is Toto van néven, de ez a vonal, akkor ez újra
lesz. Ez a Tóth Gabi projekt néven folytatódik. A Toto van nevet nem tudom magamról lemosni, mert az összes létező barátom így hív, mondom, lassan több mint 11 éve. És lehet, hogy az ilyen hülye spirituális dumának hangzik, de...
Igen. Mármint, hogy én ezekben annyira nem hiszek, igen, de semmi olyan nincs, ha valaki hisz ezzel.
De hogyha a zene közben vagy és énekelsz, akkor valamiért becsukod a szemedet és valamit érzel, valami olyat, amit nem tudsz megfogni, hogy mi az. Na én is ezt éreztem, amikor írottak ezek a dalok. Akkor inkább így mondom, és akkor talán te is közelebb érzed.
Ezeket te írod? Egyébként te írod a dalaidat?
Ezeket a projektdalokat én írtam, igen.
Mert hogy itt ült nálam a Puzsér Robi, és volt egy súrlódási pontunk, milyen érdekes, pont te voltál, és ugye arról vitatkoztunk, hogy egy énekes...
Szerelmes belém.
Szerelmes belém, de Robi? És te tudod ezt viszonozni? Ő is szőrös.
Én nagyon tisztelem és nagyon nagyra tartom őt, mert egy nagyon intelligens, egy mély tudású, egy borzasztóan elveszett magában egy kisgyermeket még nem sikerült felnevelni és leválni az édesanyjáról, azt látom. Tehát, hogy van egy ilyen fajta lelki része ennek a dolognak, hogy a nőkhöz való viszonyulása miért, főleg az erősebb vagy a kicsit kirívóbb személyiségek. Tehát neki állandóan az a baj, hogy én hogy voltam fölöltözve a színpadon, meg hogy ez a...
Hát inkább, hogy jelen, nem voltál fölöltözve.
Vagy hogy nem voltam fölöltözve. Komolyan mondom, hogy egyszerűen ezen leakadni egy ilyen intelligens embernek, én ezt nem tudom, tehát nem fér össze a kettő.
Nem, figyelj, Puzsér ez nálam azt mondta, hogy ugye nem te vagy az énekes, nem te írod a dalaidat, de hát ezek szerint te írod a dalaidat.
Hát meg ki a tököm írja meg? Egyébként meg, hogyha van egy dalszerző, akkor ő mit csinál a szerzeményével, hogyha nincs előadó? Tehát én értem, hogy ez a nagy szerző náci basszus, mint a Puzsér is, de hogy azért az előadóknak pont, tehát a szerzőnek pont ugyanakkora szüksége van egy előadóra. Mert a művészetét hogyan, kint keresztül fogja ezt a csatornát beteljesíteni, ha nincs, aki
hát,
előadja.
Meg hogyha ezek alapján nézzük, akkor ezek szerint Whitney Houston sem volt énekes.
Hát persze, és akkor sorolhatnám, mert a Pinket is, aki nagyon sok dalát saját maga írja, de nagyon sok dalát nem ő írja. És én is sok dalomat magam írom, és sok dalomat nem magam írom. Általában ugye a rádiós dalaimat az közösen a szerzőtársammal csináljuk, de neki ugyanúgy szüksége van rám ahhoz, hogy ez a dal megszülessen. Tehát, hogy én ugyanannyit teszek hozzá, hát tőlem szólal meg. Akkor mi a gondja azoknak az embereknek, akik szerint én, ha csak előadok egy dalt, akkor az már nem olyan értékes? Hát akkor azok a szerzemények maradhatnának a fiókba egész életükben át. Most ezt a Puzsér Robi megkérdezi, akkor álljon föl, azt énekeljen el egy szerzeményt bárkitől. Valójában ő most ezt arra használja, hogy tudja, hogy a nevemmel mindig valamilyen botrányt lehet generálni.
Egy nagyon durván kultúrnáci, és ez neki nincsen, ez nem egy felvett dolog. Tehát, hogy
viszont
ő annyira...
nem látott a Győri Nemzeti Színházba, a Finitóba, Tigris Nikiként életem első nagy szerepébe, nem látott a Pasióban Mária Magdalénaként, nem látott a Shrekben a sárkány szerepében, nem látott a Sister Act formációnkkal a színpadon, a Budapest Jazz Orchestrával, Ross Stewart előtt, és még sorolhatnám azokat a nagy referencia munkáimat, amikre rohadtul büszke vagyok. És nem véletlenül kaptam meg az Alföldi Robitől. Figyelj, őt hiába hívod meg, ő azt gondolom, hogy ő nem akar valamilyen, tehát ő valamilyen képet gondolni akar rólad, akkor én arról nem tudom, és mindig ebbe kapaszkodik, hogy a jelenséggel van a baj, nem a személyeddel. De hát könyörgöm.
Nekem is ezt mondta, hogy veled hát, nincs baja, hanem azzal,
hát
hogy
a személyiségednek való folyamatos abuzálása a részéről. Tehát olyan dolgokat mond és állít rólam, hogy a 21. századi prostituáltak vezetője írt egy ilyen cikket. Hát én aztán a világnak bazd meg, hogy én mikor tettem olyan botrányos lépéseket, te, aki mondjuk követsz. Azon kívül, hogy a ruhámmal, vagy a színpadi megjelenésemmel vannak extravagáns elemeim, és kiállok, te mikor olvastál rólam bármi botrányt, hogy én részegen vagy bármilyen narkós vagy nem narkós állapotomban csináltam volna, én nem vagyok ilyen, én egy konzervatív lázadó vagyok. És a színpad az a hely, ahol én azt gondolom, hogy kiteljesedhetsz, és olyan művészeti dolgokat is mutathatsz be, amit egyébként, ha lejövök a színpadról, már nem teszek meg nyilvánvalóan. Tehát, hogy ez ott történik. A személyem, maga a civil állapotomban, meg egy elveszett vidéki kislány, aki egyébként ismerkedik, és mindenkinek rohadt fontos a véleménye. Ja.
Fontos, ezért nem értem. Fontos az emberek véleménye?
Fontos, aztán majd én eldöntöm, hogy abból mit tartok.
Olvasol még kommentet?
Olvasok kommentet, de csak azért most már, hogy jól szórakozzak rajta, meg hogy tisztogassak, mert például be a szegény. Hát néha így megidízom azzal, hogy figyelj szívem, tudom, hogy ez most megjelent, és tudom, hogy most jönni fognak a nem Tóth Gabi lájkolók kommentelni az oldalra, és akkor van egy pont, ahol azt mondja, hogy azt most már nem bírom tovább, mert azért vannak köztem nagyon durvák, igen.
És azt azért ne felejtsük el, hogy pár tehetségkutatót megjártál, ugye például ott volt az X-faktor, arra hogy emlékszel vissza?
Amikor ott volt a Sivi, addig ez egy gyönyörűen működő történet volt. Én vele nagyon-nagyon szerettem együtt dolgozni. Én utána kezdtem el tapasztalni olyan dolgokat az RTL-nél, ami már nekem nem fért bele. És én sokkal kevesebbet tapasztalok a TV2-nél olyan dolgokat, amik mondjuk az én személyemre negatív hatással lehetnek, megmondom őszintén. Mondom itt például a Szenzációs 4-es című műsort, ami számomra, lehet, hogy már nem is emlékszel rá, te?
De, mert mondod az Alföldi Robi és a Szenzációs
4-es említettem. Hát mert borzasztó volt. Tehát ha valamit elkerülnék az életemben, az az a műsor. És amikor már ott azon kaptam magam, hogy ebben benne vagyok, és aláírtam a szerződést, hogy itt mennyi oldalamat megmutathatom, hogy én itt fejjel lefele énekelve, táncolva, olyan kihívásokat megtanulva, mindenféle cirkuszi mutatványokkal, nagy profi stúdió körülményekben, amit az RTL-től megszoktam. Na most ennek ellenére tapasztaltam egy olyat, hogy azt mondtam, hogy én innen szeretnék elmenekülni valamilyen formában. Mert ez itt konkrétan nem tudom, hogy ez az hogy történt meg. És ott a legjobb példája volt annak, hogy hogyan hozzanak minket méltatlanul kellemetlen helyzetbe. Úgy, hogy 3 éve még az X-faktor mentoraként, olimpuszi félistenként beszéltek rólunk, és raktak minket föl arra a polcra, és vágtak rólunk össze olyan szép minőségi anyagokat. 3 évre rá, ott bohockodok éjjel-nappal Budapest Lalival, come on Barbie girl-be, basszus, egy műanyag ruhában, egy fa dobozban, érted?
De megcsináltad. Na most akkor ez,
hát miért, ha már aláírom a szerződésem?
Értem, amit mondasz, de hogy akkor mondjuk miért nem mondtad azt, hogy figyelj nekem, ez nem fér bele, próbáljunk már meg valami mást.
Nagyon sokszor van olyan helyzet, hogy az emberek azt gondolják, hogy közismert emberként minden döntés a saját döntésünk alapján van, és nekünk nincsenek úgymond főnökeink. De onnantól kezdve, hogyha mi is akár egy ilyen műsorra szerződünk, akkor nekünk is vannak feletteseink. És ők lehet, hogy jobban akarják, hogy ebben a műsorban benne legyél, mint te magad. Uh-huh. Tudom, hogy ezt...
Értem.
Érted-e?
Értem, és tökre értelek, és közben meg azt is értem, hogy látom, hogy azért ez a téma, ez téged megvisel.
Megvisel, mert én is azért valamennyire az igazság bajnokaként érzem magam 5 éves korom óta, hogy leszülettem erre a földre, azóta már azért sokkal jobban visszavettem az arcomból, és csak egyszerűen szerettem az igazságot, mondom így. És szeretem azt, hogyha az emberek tisztában vannak dolgokkal, és nem egy félreértett. Ránk lehet húzni, hogy jó van, volt az a pénz, amiért a Tóth Gabi elment bohockodni ebben a műsorban. Én meg mondom azt, hogy nincs az a pénz, amiért én egy felépített életutat elrontanék. Viszont vannak olyan külső hatások, ami miatt lehet, hogy én hiába mondanék nemet, akkor is igent kell mondanom.
Uh-huh. És egyébként most itt az igazság bajnokára nagyon szépen átvezetek, érzed a profizmust, hogy mostanában pont ezt is írtam neked, mikor mondtam, hogy üljünk már ledumálni, hogy nagyon sok olyan dolog van, amiben így megnyilvánulsz, és most már egyre többször hallatod a hangodat, ami egyébként egyrésztről szimpatikus, másrésztről meg megdöbbentő, mert azért a ti szakmátokban valóban nem lehet tudni, hogy mondjuk jövő héten kihínál neked szerződést. Ettől függetlenül te mégis mondasz ebbe az irányba is véleményt, nem mindig pozitívat, abba az irányba is véleményt, nem féltette... Nem tudom, Tóth Gabit, karrieredet?
Én olyan kiváltságos helyzet vagyok, hogy a közönség nagyon szeret engem, és nagyon sokan szeretnek engem. És nagyon sokan kísérnek az utamon. Nagyon sokan nőttek velem együtt fel. Nagyon sokan voltunk együtt tinédzserek, és váltunk felnőtt családos emberré. Nagyon sok generáció szeret engem. A fiataltól, a mamikákon át, mindenki. Hogyha rám ír egy 3 gyerekes anyuka, aki azt írja nekem, hogy egy hete azért nem ugrott ki a negyedikről, mert megszólalt a dalom a rádióba, és azóta engem hallgat, vagy az, hogy egy koncertem után olyan néni, és azt mondja, hogy májrákja volt, rárakta repeatre a Sors című dalomat, és éveken át ugyanazt a dalt hallgatta, és ő annak köszöni a gyógyulását. Na most én egy ilyen felelősséggel én utána nem merjek véleményt mondani őszintén el azoknak az embereknek, akik ilyen mélyen beengednek a saját életükbe, hát nekem is kötelességem valahol akkor ezt megtennem ugyanígy. Ilyen emberek kibutítják az agyukat, és elviszik az igazán mély súlyos dolgokról a figyelmet. Érzésekre van, zenére van szüksége, tartalmas dolgokra van szükségük.
Én ettől függetlenül mondom, fura, mert hogy azért zenészként, előadóként, mondom, akik ráadásul tényleg tévéből, művelődési házakból, fellépésekből, akármivel élnek, nem veszélyes ez?
Beszéljünk konkrétumokra, engem érdekel, hogy kire
gondolsz. Volt a Norbi, akár. Volt a
tehát
Berki,
akár féljek-e attól, hogy a Berki Krisztián nekem keresztbe tud tenni a kapcsolatai által azzal, hogy én őt kipécézem magamnak, vagy a Sobert Norbi, aki ekkora kapcsolatrendszerrel bír, esetleg ő valamilyen formában oda telefonál három művelődési házba, hogy tolnak,
és ne hívjátok. Igen, erre gondolok.
Valami ilyesmire
igen,
gondolsz,
nem, értem. Konkrétan erre gondolok.
Semmennyire nem félek ettől.
Azóta egyébként beszéltél a Norbival?
Nem.
Mert ő utána mondta, hogy nagyon szeret téged. Tehát, hogy volt egy ilyen, hogy szereti a dolog, és félreértetted.
Én is szeretem őt, nem értettem félre. Szerintem senki nem értette félre azt. Vagy pedig úgy mondta el, hogy azt rohadtul félre lehetett érteni. Mert hogyha ennyien egyszerre gondolják ugyanazt, akkor valószínűleg nem. Nem az emberekkel van a gond, nem? Tehát én nem tudom, csak lehet, hogy én is a hormonokkal túltengett állapotomban éppen ránézve a testemre 70 kilósan nem voltam túl jó formában, és nagyon megérintett ez az egész dolog.
A hormonok nélkül is mindig túl vagy túl. Tehát neked azért ez nem kell, hormon, hogy...
De hogy én ettől nem félek, hogy Berki Krisztián mit csinált. Miért kéne nekem Berki Krisztiántól félnem?
Szívesen válaszolnék erre, de igazából nem tudom. Főleg úgy egyébként, hogy a Krisztián most egyre többet forgattam vele, és megismertem magánemberként teljesen más, mint a média personája. Tehát, mint a média személyiség, a Berki Krisztián összesen egyeztethető.
Attól még szörmebundába jelent meg egy rendezvényen, és ahol ezt még úgy ki is teszi, mint hogyha ez az egész egy nagyon-nagyon fancy buli lenne, és rohadtul nagyon megtehetős.
De ugyanakkor meg azt gondolom, hogyha mondjuk a magánélet, valaki. Tehát a magánéletben valaki bunkó, vagy a magánéletben csinál valamit, ahhoz nekem nincs közöm. Viszont, hogyha az ember ezt így kitárja, és nagy közönség előtt csinálja, onnantól kezdve viszont már talán lehet benne felelősségem nekem is.
Figyelj, én nekem a produktum mindig ez ami. És ha visszatérve a Puzsérra is, az, hogy miért engem cseszeget állandóan, nem értem, mert itt vannak Berki Krisztiánok, meg nem tudom, most nem fogok neveket mondani, akik produktum nélkül olyan lehetőségeket kapnak.
És hát perben állnak.
Ja, tényleg?
Há, hogyne?
Én nem olvasom ezeket a dolgokat, nyilván.
Hát perben állnak,
mármint, hogy a Berkit nem követem, úgymond, nem
most
tudom, hogy ő mit csinál.
Most a Berki akarja juttatni a Puzsért.
És egyébként mondom, hozzáteszem, én a Norbira nem haragszom, és nem is vagyok haragtartó ember, sőt. És tudod mi, ami kérdésed, félek-e? Hogy félek-e ettől, félek-e attól? Nem félek. A félelem táplálja azokat a negatív energiákat, amivel aztán bevonzod magadnak a szart, érted? Nem félek. Nincs mitől féljek. Én tisztán fekszem le aludni, tiszta lelkiismerettel, tiszta gondolatokkal, és nagyon-nagyon becsülöm a tehetséget, értékelem az alázatot, szeretem azokat az embereket, akik valamit akarnak maguk mögött hagyni, és rohadtul elítélem azokat az embereket, akik meg akarják hülyíteni a népet az ilyen mindenféle mocskokkal, mint amik terjednek az interneten, amire egyébként te is rohadtul ki vagy.
Persze, hogy ki vagy.
Mert te is ki vagy ezekre a bis, akiről azt se tudtam addig, amíg nem beszéltél róla, hogy kicsoda.
Én hogy ne, én ki vagyok, de hát nekem nincs is vesztem való.
De hát, de közben meg te is azért mégis óvatoskodsz, miközben te saját magadat, és hadd engedjél meg most a saját műsorodba, hogy elmondjak róla egy pozitív kritikát.
Nagyon köszönöm.
Az, hogy valaki a való világból képes volt magának egy saját fórumot olyan formában létrehozni, ahol ilyen egészséges harmóniában tudja, és ennyire földhöz ragadtan tudja a véleményét megformálni, és bátor tud lenni, mert a bátorságodban rejlik neked is a kincsed, meg a titkod. Annak nincs mitől félnie.
Ez az utóbbi egy évben kezdett, vagyis hát nekem az utóbbi egy évben tűnt fel ez így a... hogy ez az nagyon erős igazsági érzetedet, ezt most így elkezdted. Most lehet azt mondani persze, hogy a Tóth Gabinak nincsenek koncertjei, akkor ő most megmondja az élet nagy titkait, mert akkor
hát
fönn akar maradni.
Hát ezt szokták mondani persze, de
igen.
Mondom őszintén, hogy mit gondolnak.
Igen.
Valójában az, hogy én egy éve jobban kiállok így ezek mellett, a dolgok mellett, vagy társadalmilag, és egy kicsit bátrabban felszólalok, ez nyilvánvalóan bennem is sok minden letisztult. Én magam is megtörtem azért, tehát nekem nagyon jót tett az anyaság. Nagyon jót tett a Hanni. Az
lenyugodtál
egómat,
amúgy?
Le is nyugodtam, erősebbnek érzem magam, és azokat a rossz tulajdonságaimat, amit én rossznak véltem, az egóm által, a dacosságom által, a hirtelenségem által, azt megtörte a Hanni nekem nagyon. Tehát, hogy anyának lenni az egy elképesztő alázattal jár. Tehát onnantól kezdve az önfeladás, mint olyan jön szóba, és te, mint magad, az arra vagy, hogy ezt az életet életbe tartsd. Most innentől kezdve én annyira átértékeltem egy csomó dolgot az életembe, és hogyha nyilván nem csinálnék vissza semmit, mert akkor nem lett volna, mint változtassak. Én elismerem, hogy miket hibáztam, hogy mik voltak azok a tulajdonságaim, amik nem voltak szerethetőek, ezen nem tudok már változtatni, nem is akarom magamat szerethetőbbé tenni. Én a gyerekemnek akarom megmutatni, és bizonyítani, és példát mutatni, és szeretném, hogyha büszke lenne rám. És hogy legyen büszke a gyerekem, hogyha én állandóan csöndbe maradok? Akkor ő miért fog harcolni az életben? Miért fog kiállni? Mire fogja azt mondani, hogy ez volt az én anyukám, és igen, ő egy ilyen értékrendet adott nekem, és engem is ezért ezek a dolgok így érdekelnek, és komolyan én is olyan akarok lenni, mint anyukám, hogy ezt csak így tudom, hogyha ha neki már...
Úgy szeretném már elmondani ezeket, meg úgy szeretném már én is átélni ezeket, tudod, hogy na, nem akarok itt érzelgős buzi lenni,
tökre értem, csak ezt akartam elmondani, hogy nekem az ő életére is gondolnom kell, érted? És egy olyan jobb világba szeretném őt tudni, amiben ő már sokkal könnyebben fog tudni lépni jár, mint amennyire én járhattam.
Azért azt ne felejtsük el, hogy van egy bika melletted. Okay. Egy tenyészbika.
A bikák legjobb bika.
Igen, azért aki ebben segít, és hogy működik nálatok a háztartás, mert hogy ott vagy te, ott van ő, és én... Könyörgöm, azt mondd el, milyen, amikor ti veszekedtek. Nagyon szeretném tudni, mert hogy egyszerűen ez a két erős egyéniség, milyen az, amikor valamiben nem értetek egyet?
Csodálatos. Áll, néz rám egy olyan szuggesszív tekintettel, amit nem tudok mihez párosítani, én meg hagyja a kivéreztet, amíg le nem nyugszom. És innentől kezdve ez így volt a...
legrosszabb, ugyanez van nálunk.
Tehát a teljes csendes terror, és ez csodálatosan működik nálam, mert annyira betört ő is engem, hogy már ezek a nagy hirtelen érzelmi hullámaim felé, vagy ezek a nagyon telenovellás vitáink nincsenek.
Jó Paula és Paulines, ajtócsapkodós, Carlos Daniel, láttam!
Képzeld, hogy nincs dráma. Képzeld, a dráma, kiölte a drámát a Krausz, igen. Tehát a szó nemes értelmében, tehát azt a drámát, amire egyébként sem volt szükség. Azóta tudunk ingatlan kommunikálni. Tehát, hogy ő megtanított engem nyugodtan, kevesebb érzelmi impulzussal beszélni, így legalább
az info. De szépen fogalmaztál.
Hát, mert így legalább átmegy az info. Hát eddig SGM nem volt átmenni az infónak, így, hogy hát, és ő csak azt látta, hogy a szám jár, és egy borzasztóan idegesítő hangszínen beszélek hozzá, akkor megnézed, fogta magát, jó kicsim, ha lenyugodtál, szóljál, addig én be vagyok a szobába. Na és ilyenkor mi történik? Te tudod a legjobban, még jobban fölcseszed az
agyadat. Hogy megyek utána?
Mész utána, persze. És akkor egyszer csak feloldódik itt ez az egész történet, és lenyugszol, nem?
Igen.
Na, és nekem kellett az, hogy végre én is egy finom nőnek érezhessem magam. Én tökre szeretek egy ilyen otthonülős anyuka lenni egyébként, aki végzi a kis teendőit, és tényleg az a durva, hogyha nincs meló, akkor én azon kapom magam, hogy én egy háztartásbeli vagyok otthon, és én ezt rohadtul élvezem, képzeld el. Élvezem a női szerepet, tehát nekem ezzel a világon semmi gondom, mint sőt, azt gondolom, hogy én minden nőnek kívánom, hogy ezt tapasztalja meg, és megtapasztalhassa, meg minden ember, aki szeret.
Na látod, te ezt kívánod, ugye? Vajna Timi meg azt kívánja, hogy mindenkinek vegyenek gyémántot. Hát figyelj!
Hát akkor még
vehet gyémántot! Akkor még azért a gyémánt az azért becsúszhat nyilvánvalóan.
Nyilván, igen, viccet félretéve. Nyilván nem zárja ki egyik a másikat, de hogy én azt gondolom, hogy én szeretem a konzervatív nézeteket, megmondom őszintén. Tehát, hogy én azért egy ilyen maradék csaj vagyok sok dologban, és a Gáborban erre egy tök jó társa lehetem egyébként.
Ti azt a döntést meghoztátok, hogy a gyerek nem lesz a neten.
Igen.
És hogy viszont volt most a keresztelő, ugye most volt a keresztelő, azt láttam, hogy arról volt kint kép, és közben meg volt egy hatalmas nagy pelenka céggel egy együttműködésetek, tehát ez nagyon fura volt, tudod, hogy egyik héten volt, bejelentettétek az együttműködést egy pelenka céggel, a következő héten bejelentettétek, hogy hát bocs, nem lesz gyerek. Nyilván a Kaleta Gábor ügynek van ehhez köze.
Nyilván, így van, a pedofil botrányok, nyilván jobban beleástam magam a témában. Figyelj, az van, hogy amikor én a gyerekkel azt a döntést hoztam, hogy megmutatjuk, meg lesznek együttműködéseink mondjuk egészséges szinten, most ebben is egyébként rohadt nagy álszentségnek tartottam, hogy pont minket szedtek elő, mert hány olyan influencer van, aki nap mint nap folyamatosan reklámoz a gyerekével, mi azért ezt így nem csináltuk, és amit ki is raktam, azt is én azt gondolom, hogy egy olyan egészséges, vagy egy olyan humoros, vagy egy önazonos formában tettem, ami nem volt kirívó. Ettől függetlenül is azt gondolom, hogy a saját magam jó szándékából és abból a mesevilágból, amiben én felnőttem vidéken, az én gondolatomban nem volt az, hogy a világ rossz, érted? Hogy ez megtörténik. Addig, amíg arcon nem csapott ez az ügy, és kezdtem el jobban beleásni magamat ebbe az egész pedofil hálózatba, rendszerbe. És én teljesen kardomba dőltem, megmondom őszintén. Tehát amikor megláttam, szembesültem azzal, hogy ez milyen egy rendszer, nem akarok belemenni, aki utána ment, az pontosan tudja, hogy miről beszélek.
Sajnos tudom, igen.
Igen, akkor volt az a döntésem, hogy én a gyerekemet ennek nem teszem ki. És amikor ezt mi... Arra gondolok, hogy nem fogok vele reklámozni, nem mutatom az arcát, és kiszolgáltatott helyzetben nem teszem a gyerekemet. Láthatod, hogy kirakok róla hátulról képet, vagy bizonyos eseményeket azért csak megosztok vele, mert büszke vagyok rá. Hát büszke vagyok a keresztelőjére, büszke vagyok arra, hogy elkezdett kúszni. Tehát nem azt mondtuk, hogy elzárjuk a külvilágtól a gyereket, hanem minden létező olyan formátumot, amiben kiszolgáltatott lehet, vagy visszaélés lehet, azt nem szeretném a gyerekemmel. Emiatt, hogy utána néztünk ennek a dolognak.
És ezért mondjuk te neheztelsz, hogy megvan a véleményed azokról, akik nem így gondolkodnak? Vagy úgy vagy vele, hogy mindenkinek
elég
a saját
lenne
döntése?
Most azt mondani, hogy neheztelek. Én itt is az arany középút, amiben hittem. Tehát én nem zárkóztam el attól, hogy megmutassuk a gyereket, vagy bizonyos termékeket reklámozzunk, amivel azonosulni tudok én is. De azt, hogyha valaki ezt ennyire durván napi szinten teszi ki a gyerekét, azt én igen, azt nem tartom jó ötletnek. Vagy én azzal nem értek egyet, az én véleményem szerint minden nap más terméket adni a gyereket kezébe, az nem biztos, hogy... Tehát nem tudom, hogy az a gyerek, a tinédzser lesz, mit fog ezért kapni otthon, érted? Vagy a társaitól az iskolába.
És ilyenkor a cég egyébként, ők rugalmasak voltak és megértették, amit te mondtál nekik? Vagy hogy tehát, hogy...
Megértették, de ők ezek után nyilván nem kívántak velünk tovább együtt működni, amit mi pontosan számoltunk ezzel, hogy így lesz.
Meg ti értettetek meg, hiszen persze, nekik financiálisan, nekik
abszolút,
pedig...
Abszolút, abszolút, nagyon korrektek voltak, üzletileg meg tudtunk állapodni, meg tudtuk beszélni. Mi készültünk azzal, hogy ezzel nekünk lesz egy ilyen fajta idézőjeles veszteség, amit én utólag sem veszteségnek, hanem jó döntésnek élek meg. Nyilvánvalóan nem mondom azt, hogy ez a social media felületeimnek úgymond jót, tehát sokkal kevesebb azóta az aktivitás, mert a gyerekedet akarják látni. 8000 ember követte ki az oldalamat például, amikor ezt a döntést meghoztuk. De úgy voltam vele, hogyha már csak egy ember is azért követte, mert a gyerekeimről bármilyen képet szedett le, akkor az nem veszteség, igen.
Hát 10-15 éve, hogy a kis hercegnőtök, hogy mit fog erről az egészről gondolni, azt nem tudjuk. Azt sem, hogy pontosan mi lesz, viszont én arra kíváncsi vagyok, hogy neked mik a terveid a jövőre nézve. Tudod, mindig ez a záró kérdés, hogy hol látod magadat 10 év múlva? Lesz-e még gyerek például?
Én nagyon szeretnék nagy családban élni. Én szeretem a gyerekeket. Szeretnék...
Legyen egy foci csapat.
Hát azért igen, bizonyos kereteken belül, ahol még nem az van, hogy akkor csak erre kell utána fókuszálni, mert azért nyilván a gyerek mellett, tehát én már nem tudok abban a mókuskerékbe visszaállni a szakmámban, mint előtte, és nem is akarok, mert a gyerek nekem a legfontosabb, és az, hogy ő neki egy szerető édesanyát adhassak meg. Tehát fogok vállalni műsorokat, fogok vállalni koncerteket, de már nem abban a mennyiségben, ahogy előtte, mert nekem a legfontosabb a család jelen helyzetben, és azok az értékek, amiket én hoztam a felmenőimtől. És erre mondom azt, hogy igen, konzervatív vagyok, mert nekem sokkal fontosabb a családérték, mint a karrier ilyen szempontból. Szeretnék nagy koncerteket, és át szeretnék állni arra, hogy kevesebb, igazán nagy robbanásokat csinálni, vagy mikroközösségeknek adni olyan, akár gyerekdalokkal koncerteket, vagy a folk projektemmel. Tehát én ezeket az intim közegeket, vagy a nagyon nagy szélsőséges, egy-egy nagy koncertes közegeket tartom előnybe most így a jövőképemet tekintve, igen. Húsért akkor még meghívhatjuk? Mert mondtad, hogy hívjam meg.
Persze, persze.
Na, akkor Robi, meg szeretnélek hívni a Haris Parkba karácsony előtt, majd értesítelek róla, mert már megvan a számod. hogy egy testvéremmel közös koncertre, a Párjaink vacsora estjére szeretnélek mindenkit meghívni, hogy láss végre színpadon is, ne csak a bulvárban.
De te fizeted.
Ingyen van, jöhet a Pottyondi is.
Jó.
Abszolút. Már hát ő a csaja.
Jó, nem. Te mondtad. Na hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Hát, nem viccelj, abszolút mondtam. Én meg évekkel ezelőtt is akartam.
És akkor most újra megszerettél?
Hát figyelj, messze menő következtetéseket, ne vonjunk le.
Mindent megcsináltam, hogy megszeressél, mert tudtam, hogy
amit leírtam előre, mindent megcsináltam, mindent azt mondtam, amit kértél, hogy mondjak. Nem kellett újra megszeretnem, mert nem utáltalak meg. Egyszerűen volt egy akkori csalódásom, amit egyébként utána nyilván elengedtem.
Emberek vagyunk, nem?
Abszolút, és az, hogy itt ülsz, és az, hogy ezt erről tudtunk beszélni, azt gondolom, hogy lehet ennek az egész történetnek a lakmuszpapírja, hogy emberi kapcsolatok abszolút kommunikáció alapján simán változhatnak. Na jó van, hát köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nektek pedig magadok. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a műsort, és hát van egy jó, meg egy rossz hírem. A rossz hír az, hogy ez az utolsó Egy kanapén rész most ebben az évadban, ezzel a résszel zárjuk le az utolsó.
Te voltál
az utolsó, de ne csüggedjetek, mert jövő héttől indul a Web kanapén egy vadonatúj helyszínen, egy vadonatúj struktúrával, vadonatúj, annyi minden vadonatúj lesz benne, és olyan vendégek lesznek, hogy már most készítsétek a zsepét, hát ki itt töröl, mindenki döntse el magának, az a lényeg, hogy jövő héttől beindul a Web kanapén, úgyhogy tartsatok velünk, iratkozzatok fel, minden egyébet megtaláltok lent itt az infoboxba, találkozunk jövő héten, legyetek jók, sziasztok!